Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mai adásunkban dr. Horváth Kornéliával, a Modern Líra Elméleti és Líra Történeti Kutatócsoport vezetőjével beszélgetek Szabó Lőrinc költészetéről, azon belül is a Te meg a világ című kötetéről. Én Sallai Regina vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza és egyben az egyetem oktatója.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Kedves Nelly, már számos költő életművéről, illetve verseiről beszélgettünk ebben a műsor folyamban. Egyebek között József Attiláról, Vörös Sándorról, Nemes Nagy Ágnesről, Pilinszkiről, Borbély Szilárdról, Tőzsér Árpádról, Lackfi Jánosról, Szálinger Balázsról, illetve szó esett a 19. század vallásos költészetéről és az ehhez kapcsolható szerzőkről, valamint Madács, az ember tragédiája című művéről is. Most Szabó Lőrinc kerül sorra. Mi motivált téged ebben a mostani szerzőválasztásban?
Szabó Lőrinc lírájának és szerzői habitusának különlegessége. Mondhatjuk, hogy Szabó Lőrinc mind személyét, mind pedig költészetét tekintve bizonyos mértékig megosztó hatást gyakorol az emberekre. Ez így volt már életében is, a kortársai sem egyöntetű elismeréssel fogadták a műveit, illetve az ezekből felfejthető gondolkodásmódot. Ugyanakkor egy nagy erejű, már-már Ady Endrét idéző költői megszólalásmóddal állunk szemben, egy olyan versbeszéddel, ami szinte kivétel nélkül hat az egyes befogadókra.
Hogyan tudnád körvonalazni ennek a költői megszólalásmódnak a sajátosságait?
Először is Szabó Lőrinc nagyon terjedelmes lírai, prózai és műfordítói életművet tudhat magáénak. Hogy csak a verses köteteit soroljuk. 1922-ben jelent meg a Föld Erdő Isten című első kötete, s ezt követte 23-ban a Kalibán, 1925-ben a Fény, 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 1926-ban a Sátán műre mekei, 32-ben a Te meg a világ, 36-ban a Különbéke, 38-ban a Harc az ünnepért, 43-ban a Régen és most, majd 1945-ben a híres Tücsökzene, s azután a 26. évciklus. Mindezt a verstermést a Valami szép kötet zárja le, amely az 1944 és 56 között született költeményeket foglalja magában. Én most itt, ahogy te is felvezetted, a Te meg a világ kötetről beszélnék részletesebben, amelyet minden irodalomtörténész fordulópontként értékel Szabó Lőrinc költői életművében. Egy 1932-es kötetről van szó, amelyik a szerző alkotópályájának, ha nem is a közepén, de annak egyharmadán túl jelent meg. Mikor azt mondtam, hogy ez meghatározó fordulópont volt Szabó Lőrinc költői életútján, akkor egyebek között Rába György irodalomtörténész meglátására is támaszkodtam, aki az 1972-ben megjelent Szabó Lőrinc című monográfiájában e kötet kapcsán kijelenti, idézem, a művészi elvek ilyen hatalmas átalakulására szinte alig akadt példa a magyar líra történetében. Hasonlóan nyilatkozik a verseskönyvről Kapde Bollóránt, Szabó Lőrinc kiemelkedő kutatója, aki számos legalább 8 könyvet szentelt a költő életművének. Nos, Kapde Bó Szabó Lőrinc című 1985-ben megjelent könyvében ezt mondja, idézem, a Te meg a világ kötetről már a kortársi kritika, majd pedig az irodalomtörténet is megállapíthatta, hogy Szabó Lőrinc költészetének egyik csúcs teljesítménye, egyben a magyar líra kiemelkedő értéke.
Mindezek alapján tehát elmondhatjuk azt, hogy a szakirodalom szerint kiemelt jelentőségű verses kötetről beszélünk. Milyen ismérvekben, milyen poétikai jegyekben körvonalazhatnánk e kötet irodalmi esztétikai sajátosságait? Mit gondolsz?
Rendkívül izgalmas, és ha lehet ezt mondani, modern témákat artikuláló kötetről beszélünk. Az egyik igen markánsan megjelenő tematika a test és a lélek problematikája. De ez nem valamilyen transzcendens vagy szakrális elgondolásmódban jelentkezik, hanem a gépezetként működő test hatalmaként a lélek fölött. A gép, a gépezet visszatérő motívum Szabó Lőrinc e kötetében, elegendő itt a Célok és hasznok között című versére utalni, ugyanakkor tudjuk, hogy az ember és a világ gépiesítése a 20. századi magyar költőkre igen jelentős hatást kifejtő francia filozófus Henri Bergson gondolata is. S már itt megláthatjuk Szabó Lőrinc gondolkodásának modernségét, hiszen a mai 21. századi kornak is alapvető problémája az emberi test és a gép, a robot, s hogy tovább menjünk, a digitális világműködés és a mesterséges intelligencia kérdése.
Akkor van ennek előzménye a magyar lírában is?
Természetesen. Elsősorban talán József Attila költészete juthat itt eszünkbe, akinek verseiben a gyár, a vonat, a gép sokszorosan visszatérő motívum. Különösen az avantgárd korszakában, de később is. Gondoljunk csak az Elégia című költeményre, amely helyszínként egy gyárudvart jelenít meg, ahol, idézem, minden csupa rom, és szintén idézem, egy vaslábasban sárga fű virít. Ugyanakkor a versszöveg azt is mondja, közvetlenül az itt minden csupa rom kitételhez kapcsolódóan, idézem, az egész emberi világ itt készül. És fontoljuk meg a vers zárlatát is, ami így hangzik, ó lélek, ez a hazám. Ez állat kapcsán azonban jelentős különbség van a József Attilai és a Szabó Lőrincféle test-lélek felfogás között. Mint említettem, Szabó Lőrincnél a test mint egy uralhatatlan gépezetként tartja fogva az embert, erről egyebek között a Te meg a világ kötet Börtönök című költéménye is tanúskodhat. Másfelől Szabó Lőrincnél nagy hangsúlyt nyer a világ materialitása, az anyag ereje és az anyagiság mint olyan, amely részint menekülésre készteti az emberi lelket. A lélek, az én, csak az anyagiság, az anyagszerűség kontextusában válik körvonalazhatóvá és meghatározhatóvá. Ez utóbbira kiváló példa lehet a kötet Új lakásban című verse, amely a lakás víz, gáz és elektromos vezetékrendszerét az emberi test húzalozásával, mondhatni az ér és idegrendszer kiterjedésével és felépítésével állítja párhuzamba. Ez a párhuzamba állítás talán szintén nem nélkülöz József Attilai reminiszcenciákat, elegendő József Attila egyik leghíresebb szerelmi költeményére, az Ódára gondolnunk. S hasonlóan József Attilai párhuzamokat vonhatunk éppen a gép és a gyár költői motivumai kapcsán Szabó Lőrinc Csillagok közt című költeményének vonatkozásában. A József Attila költői szemléletmódtól, a József Attilai költői szemléletmódtól egyfelől markáns eltérésként mutatkozik meg az anyag, a gép és az anyagszerűség elnyomó hatása a Szabó Lőrinc verseiben. Másfelől Szabó Lőrinc nagyon is jól érzékeli a magyar nyelv történeti jelentésbeli potenciáját, nevesül azt, hogy az anyag az anyaszavunk a rokon, nem egyedülálló módon az európai nyelvek történetében, hiszen a latin mater, anya és matéria, anyag is egytőből származik. Jó példa erre Szabó Lőrinc Materializmus című verse, amely mintha ismét József Attila lélek és test kapcsolatának elgondolását közvetítené felénk.
Hallgassuk meg most akkor Szabó Lőrinc Materializmus című költeményét Turi Judit előadásában.
Szabó Lőrinc Materializmus. Az utcán néha megállok, s riadtan nézem, amit soha se láttam eddig. Mindenütt új istenek lelke vedlik, és kísértetek járnak az anyagban. És az aszfalt már nem aszfalt alattam, és lépni már sehová sem merek, hisz mindenütt rejtett életeket roncsolok szét, ok nélkül valahol, az anyagban, mely értem robotol. Anyám az anyag, jóságos csoda. Vacogott a fogam a szörnyű télben, és jött a szén, hegyekről jött a fa, s mágjára dobta testét, szótlan értem. És jött a kő, és a felhőkbe mászott, s barlanggal vett körül, és kivirágzott, hogy szebb legyen szememnek. S jött a vas, és jön a vas minden nap. Kalapács lesz belőle, és szerszám, és kovács, és saját magát veri, karjai nem unják meg házamat tartani. S mások görbülnek, sülnek és kihűlnek, lappá lapulnak, körré kerekülnek, izzadnak, kopnak, dolgoznak, romolnak, napszámosai oly örök nyomornak, mely az állatnál is önzetlenebb. Simul a gumi autón kerekére, ércmadár libben, hogy hátára üljek, a benzin fölrobban, csak hogy repüljek. És mind a többi. Cipőim és ruhám, és bútorom, poharam, ceruzám, edényem, lámpám, könyvem, olajam, és mind a többi, minden, ami van. Gyorsaságom, kényelmem, gyógyszerem, mámorom és tüzem, és ételem, a rezgő húrok s billentyűk zenéje, jön-jön elém, hogy életem föléje. Húsomon kívül s húsomon belül, ki így a lelkét, és kegyetlenül szemétté rongyá, undorrá ürítse a jóságos és nemes anyagot, mely értem öltött ezer alakot. És nem bánja, hogy förtelembe hal e földön túli önfeláldozásban. Barátaim, hogy tudjak hinni másban, mint az anyagban? Egyetlen valóság az anyag, s nincs több, oly igazi jóság, mint az övé. Ki minden pillanatban milliószor megalázza magát hűtlen fiáért, kinek neve lélek. az anyag öngyilkossága, az élet. S hol lássak szebbet, jobbat hol keressek, mint a türelmes, tiszta anyagot, akit a pap csak gyalázni szokott, s bántalmazni a tiszteletlen ember. Sosem kérdezve, miért fut, miért liheg, miért dolgozik hús, föld, fa, érc, üveg, növények teste, ezerféle vér, mely valahol s valahogy mégis él. Rejtett gerincek, titkos veleje, testtelen mozgások szent ereje. Miért dolgozik érettünk szüntelen, alázatosan és türelmesen? Miért dolgozik? Mondjátok meg, miért? Miért dolgozik a test a lélekért?
Ha a gép, az anyagszerűség és a robot téma ilyen jelentős Szabó Lőrince kötetében, akkor nem állhat mögötte vagy mellette Kassák Lajos, a leginkább avantgárdnak tartott alkotóművészete is?
Nagyon köszönöm, nagyon jó a meglátás, természetesen igen. Kassák költői és képzőművészeti életművét alapvetően és jogosan az avantgárd jegyében szoktuk értelmezni. Ezen életmű irodalmi csúcs teljesítményeként pedig a Ló meghal, a Madarak kiröpülnek című hosszú verset tartjuk számon, s annak is különleges, elsőre talán kevés érthető zárlatát, mely így hangzik, s fejünk fölött elrepül a nikkel szamovár. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a materialitásnak, az anyagszerűségnek, a tárgyaknak és a gépeknek az ember fölötti uralma és az emberre gyakorolt hatása, illetve e hatás gondolata Szabó Lőrincnél bizonyos mértékben Kassák művészetéből is táplálkozik. Ne felejtjük, hogy Kassák két folyóiratot is indított az avantgárd jegyében, először Budapesten a TET címűt, amely 1916-tól 17-ig élt, mintája a német aktivizmus irányzatának kiemelt lapja a Diaktion volt, de ezt a Kassák folyóiratot háború ellenes propagandának nyilvánították és betiltották. Ugyanakkor Ma címmel Kassák újjáélesztette újságját, először 1916 és 1919 között Budapesten, majd 1920 és 25 között Bécsben.
Mindezekből olybá tűnik, hogy Szabó Lőrinc versvilága és versbeli beszédmódja egyfelől unikálisnak mondható, mégis a magyar költészet tradíciójából, talán mondhatjuk úgy is, tradícióiból táplálkozik.
Teljesen egyetértek. Gondoljunk arra, Szabó Lőrinc műfordító is volt, az európai költészet, próza és dráma irodalom fordításában nagyon jelentőset alkotott. Másfelől nagyon erősen érzékelhető lírájának a magyar költészetbe való beágyazottsága is. Így többek között Kosztolányi Dezső költészetének hatása. A Te meg a világ kötet Két lány tértől bokáig című verse erőteljesen evokálja Kosztolányi Ilona című költeményét, míg a Körúti éjszaka című vers Kosztolányi talán leghíresebb, legemblematikusabb versét, a hajnali részegséget imitálja, különösen, az idézem, sokáig néztem a megnyílt föld alá sortöréses kitételében. De a magyar olvasónak a vers címről, Körúti éjszaka, ugyanúgy eszébe juthat Tóth Árpád Körúti hajnal című költeménye is.
Talán az egyik kulcsverse kötetnek a már említett Börtönök című darab, amelyik mind a test és lélek viszonyának kérdését, ezzel közvetve a szerelmi tematikát, de különösen a gép, a szerkezet, az ember önmagába foglaltságának témáját artikulálja. Egyben nagyon erőteljesen demonstrálja azt a szinte már profétai beszédmódot, amit te, Kornélia, Adihoz kötöttél.
Igen, így van. Adihoz olyan első pillantásra formainak mondható mozzanatok is köthetik, mint egyes szavak nagybetűs írása, amit korábban Adi szimbolizmusa ismérveként tárgyaltak az irodalomtörténészek, noha ma már a nagybetűs szókezdést nem tekintjük a szimbolizmus megkerülhetetlen jegyének. Nem mehetünk el szó nélkül afölött a tény fölött, hogy Szabó Lőrinc maga is preferálta bizonyos szavak kapitálissal, azaz nagybetűvel szedését, adott esetben még a vers címben is. Lásd például, semmiért egészen nagy elvel az egészen. De sokszor a vers szövegben is. Néhány példaként említhetem a mintha, a sok, az igazság vagy a minden szavak nagybetűs kiemelését. Ezek rendszeresen visszatérnek Szabó Lőrinc költészetében. Mivel e szavak rendre fogalmakat jelölnek, s így módon is univerzalisztikus érvényük van, óhatatlanul Adi költészetét is felidézik a magyar befogadói tudatban.
Hallgassuk meg most Szabó Lőrinc Börtönök című versét Turi Judit előadásában.
Szabó Lőrinc, Börtönök. Mindig egy testbe zárva lenni. Mindig csak én, sohasem más. Sehol igazi változás. Hogy bírjátok ezt elviselni? Más ember, miért nem lehetek ellenfele saját magamnak. Lelkem, mi van odaki? Vannak más napok, más rend, más egek. Agyamban bent, mint egy teremben, száll a szó, s visszajön megint. És másképp, mint sorsom szerint, még pusztulnom is lehetetlen. Gépész vagyok, aki saját szerkezetének börtönében vakon tesz-vesz, és a sötétben egyszer majd elrontja magát.
Mit mondhatunk még el Nelly a Te meg a világ című Szabó Lőrinc kötetről?
Nyilván nagyon sok mondandó lenne itt, de az idő szűkössége folytán most csak két dolgot emelnék ki. Az egyik a halál tematikájú versek jelenléte. Nem túlnyomó ez a jelenlét, de bizonyos mértékig mégis jelentős. A kötet kezdőverse az 1930-ban született 20 óra múlva 1-2, a Mikes Lajos halálára alcímet viseli, s műfajában, megszólalásmódjában erősen emlékeztet mind az őt megelőző Kosztolányi, mind az őt követő Márai halotti beszéd azonos című versére. És a Te meg a világ kötetben találhatunk még további halotti verseket is, ilyen a Farkasrét, az Egyegér halálára, vagy a Betűk és emberek című költemény. A másik téma, amire hivatkoznék, a Szabó Lőrincnél jól ismert keleti filozófiai irányultság. Ennek most két példáját említeném a Te meg a világ kötetből, a Tao Te King és a Rigvéda című költeményeket.
És mi a helyzet Szabó Lőrinc szerelmi költészetével? Különösen a most tárgyalt Te meg a világ kötetben. Ez a szerelmi líra szintén megosztó, felbojdító hatást keltett és kelt a befogadók körében mind a mai napig. Olyan verseket említhetnénk meg itt, mint például a Szeretlek, a Melletted, az Egy asszony beszél, vagy a nagyon is elhíresült Semmiért egészen címűeket.
Úgy vélem, itt is érvényesül a Szabó Lőrinci líra megosztó, ugyanakkor lebilincselő hatása. Számos egyetemi hallgatomtól hallottam, de a saját nagymamámtól is, ha megengedhető ez a szubjektív hozzátétel, hogy a Semmiért egészen című vers egészen hatása alá vonta őket. Az a vers, amelynek ha csak az úgynevezett mondandóját nézzük, nem szeretem ezt a kifejezést, mert eleve prejudikálja, előre feltételezi, hogy a mondandó a tartalom tökéletesen leválasztható a formáról, ami a alapvető tévedés, de ha mégis elfogadjuk átmenetileg ezt a felvetést, hogy miről szól a vers, akkor a világirodalom egyik legegoisztikusabb alkotásaként könyvelhetjük el Szabó Lőrinc ezen művét. Ezt egyébként több szakirodalmi írás is hangsúlyozza. Mert amit mondatokban megformáltam mond nekünk a versszöveg, az körülbelül így adható vissza köznapi nyelven, te add nekem magad egészen, egyetlen porcikádat, egyetlen gondolatodat se tartsd vissza magad számára, add oda magad nekem mindenestül, és én, idézem a vers két záró sorát, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságon megbocsásd. A vers utolsó szakasza különösen erős, ilyen kifejezésekkel él, mint, idézem, törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom. De hasonlóan erőteljes a költemény kezdete is, mely így hangzik, idézem, hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen, öngyilkosság, vagy majdnem az.
Hallgassuk meg most ezt a verset is Túri Judit előadásában.
Szabó Lőrinc, Semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint. Én nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, míg nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú, nékem. Más kell már, semmiért, egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől. Beteg, s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet. De a hitem rég elhagyott. Hogy minden írtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert még kell csak egy árva perc, külön, neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan. Addig nem vagy a többieknél, se jobb, se több. Addig idegen is lehetnél. Addig én hozzám nincs közöd. Ki törvényvéd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek. Mint lámpa, ha lecsavarom. Ne élj, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj. E bonthatatlan börtönt ne lásd. És én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.
Itt most átléphetnénk a Szabó Lőrinci Te meg a világ kötet másik meghatározó poétikai témájára, az én identitásának kérdésére, amelyet minden szakirodalmi szerző kiemel a verses könyv kapcsán, és hasonlóan rendkívül izgalmas. Műsoridőnk azonban sajnos lejárt, tehát ehhez a kérdéskörhöz és a tárgyalt kötet kulcsfontosságú verséhez, az Egy álmaihoz egy következő adásunkban térünk majd vissza. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.
Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással az Eneagram bölcsességéről.